Hát sziasztok! Csak hogy egész legyek, a másik felem is itt van rajtam. Oké. Okay. Hát, kicsit olyan félelemmel is rettegéssel állok itt, nehogy valami eretnekséget mondjak, és holtan rodjak itt össze hirtelen, Isten lesújt rám. Na, de viccet félretéve. Szeretitek a színeket? Színes dolgokat? A dolgoknak van színük. Mindennek van valamilyen rá jellemző színe. Annak idején, mikor kisebb voltam, még ennél is, mint most, és apukám sütött valamit, akkor kérdeztem tőle, hogy mikor jó, mikor van megsülve? És az volt neki a válasza erre, például a süteményt, vagy buktát sütött, hogy amikor a rá jellemző színt elérte, akkor meg van sülve. És ez tényleg így van. A megfelelő hőmérsékleten sütőd nyilván, nem 600 fokra rakod be a csirkét egészségedre, hogy akkor lehet, hogy picit hamarabb eléri a színt, mint ahogy kellene. A rá jellemző színe lesz, csak közepen még kicsikét nem lesz olyan, milyen kellene. De nézzük meg néhány dolgot, hogy milyen színek vannak. Nézzük, például a hó. Fehér. Többnyire fehér a hó. A friss hó. Szeretünk benne sétálni, hogy ropog a talpunk alatt. Szép, tiszta hófehér. Isten a fű. Szép zöld. Ha locsolod nyáron. Akkor különös módon szép zöld tud lenni, mint Angliába, az a titka, 200 évig nyírják és locsolják, és gyönyörű szép fűvük van. Nekünk is így lehet szép fűvünk. Az ég. Szép kék az ég. Nem mindegy. Picit a gasztronómiára térjünk át. Citrom. Szép sárga citrom. Jó limonádét lehet belőle készíteni. Citromos süteményt, fagylaltot. És most egy érdekes szivárvány. Szivárványnak milyen színe van? Az összes. Szinte. Most ne menjünk bele a fénytanba, meg a fizikába, de mondjuk azt, hogy az összes szín benne van. És még egy gasztronómiai vonatkozású kép. Na ez mi? Kakaóbab. Kakaóbab. Kakaószínű. Szép barna. És következő kép. Arany. Látom néhányatok szeme fölcsillant. Azért vigyázzatok, nehogy a bálványimádás bűnébe essetek véletlenül. Aranyom. Jó. Na, és most egy kérdés. Milyen színe van az életnek? Tarka. Szivárvány. Sokszínű. Jó, de én nem erre gondoltam. Na nézzük. Piros. Ez egy piros. Mondjuk azt, hogy piros. Monitorom piros, igen. Igazából ez egy vércsepp. De rajzolt vér. Most nem akartam egy igazi vértócsát ide kirakni. Nehogy valakit rosszul legyen, és föl kelljen locsolni. Esetleg van, aki nem bírja a vért. Nem. Jó. Akkor kevésbé képletesen fogok majd beszélni róla, mert ez egy véres üzenet lesz. Azt mondja az ige, hogy az élet a vérben van. Ugye több helyen mondja ezt, 3 Mózes 17-14, 1 Mózes 9-4, 5 Mózes 12-23, STV. De a vér az egy különleges dolog. Tehát ott áramlik az ember testébe, az erekbe, eljut minden egyes sejthez. Behálózza az egész testünket. És mennyi mindent csinál a vér a testben? Ugye szállítja az oxigént a sejtekhez, a táplálékot. Most nem fogok egy biológiai előadást tartani róla, ne jegyetek meg. Egyrészt nem is értek annyira hozzá, szóval szállítja a tápanyagot meg az oxigént a sejtekhez, átadja a salakanyagot, nem azt, az egy másik történet, és az elhasznált oxigént, a széndioxidot megszállítja vissza. Elviszi a tüdőbe, leadja, fölveszi az oxigént, és viszi vissza. Része az immunrendszernek. Ott vannak benne a falósejtek, fehérvérsejtek, a betolakodókat nyakoncsípik, elfogják, behamikázzák, és védik a testünket attól, hogy megbetegedjünk. Kórokozóktól, a kártevőktől nem, az megint más. És segíti a szervezetet, hogy a betegséget leküzdje. És nyilván ezen kívül még nagyon sok dolgot csinál, a különböző enzimeket, különböző hormonokat szállítja. Nézzünk meg egy verset. Hogy Isten mit is mond. A zsidó levél 10. fejezet 1. verstől. Ezek már nem lesznek kiírva, majd felolvasom. A törvényben az eljövendő áldásoknak csupán az árnyéka van meg, nem pedig maguk a valóságos dolgok. Ez vonatkozik azokra az áldozatokra is, amelyeket a törvény szerint évente újra meg újra be kell mutatni Istennek, mert ezek az áldozatok sohasem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Ugye a Szószövetség időben különböző áldozatokat kellett bemutatni Isten előtt, és ezek azért többnyire véres dolgok voltak. Ez vér, így vért kellett az oltára hinteni, és ezeket az áldozatokat újra és újra be kellett mutatni, újra és újra el kellett végezni. És tulajdonképpen ezek az áldozatok Krisztusnak az előképei voltak. Tehát az árnyéka. Olyan ez, mint az árnyjáték, ahol látod a körvonalát a dolgoknak. De például valakinek az arcának a körvonalát, de igazából a részleteket, az arcvonásait, azt már nem látod. Tehát ezek később lettek nyilvánvalók, később lettek valóságosak is számunkra. És ugye az Ószövetségben nagyon sok utalás van Krisztusra. Leírja az Ószövetség, hogy hol fog megszületni, milyen családfával fog rendelkezni, hogy fog meghalni, és ezek a dolgok, ezek így megmutatják nekünk a jövőt, mármint abban az időben élő embereknek a jövőt. És mi már látjuk saját szemünkkel, hogy Krisztus valóságos volt, valóban megszületett, valóban élt és úgy halt meg, ahogy az Ószövetségben az le van írva. Beteljesítette a proféciákat, amelyek róla szóltak. Isten így folytatja második verstől, hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis azok, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Éppen ellenkezőleg. Az évente bemutatott áldozatok folyton a bűnre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje az emberek bűneit. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hálaáldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem lelted örömödet az égő áldozatokban, sem a vétekért való áldozatokban. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem akaratodat, úgy, ahogy a könyvtekercsekben meg van írva. Az élet értékét a vér értéke határozza meg. Erre majd visszatérek később, erre a mondatra. És egy kérdés. Miért volt szükség erre a procedúrára? Miért volt szükség egyrészt az áldozatokra, az ószövetségi időben, utána miért volt szükség arra, hogy Krisztus föláldozza magát a kereszten, hogy meghaljon. Róma 3 azt mondja, minden ember bűnös. Minden ember. Nem csak én, nem csak te. Nem csak azok, akik bemutatták az áldozatokat, nem minden ember, mindenki, egytől egyig. És a bűnnek, annak van egy ára. A bűn ára, az a halál. De Róma 6.23 azt mondja, hogy a bűn zsoldja, a halál. Igen. Köszönjük, Ádám. Nagyon jól csináltad. Igen, mert ez Ádám bűnére vezethető vissza. Amikor Ádám és Éva ott volt a paradicsomban, és Isten azt mondta nekik, hogy minden fára lehettek, arról az egyről nem. Mert amelyik napon arra lettek, akkor vége, meghaltok. De hogy a kíváncsiság, ugye, meg a kígyó, meg az asszony, háromas, ugye megtette a dolgát, és Ádám úgy döntött, amikor Éva megkínált, hogy apjuk, egyél már te is ebből, finom, jó lesz ez. Jó, eszek. Meg úgy gondolom, hogy Ádám tisztában volt vele, hogy mi lesz a következmény. Nem ő lett becsapva, nem Éva. Ő tudta. De mégis belement a játékba. De hogy mégis van megoldás, Istennek van egy megoldása erre. János 3.16, az örök zöld ige. Én nagyon szeretem ezt a verset. És most az egyszerű fordításból olvasom föl, mert mert ez még inkább megmutatja ennek a versnek az igazi jelentését. Nem csak a Károli. Tehát azt mondja János 3.16, mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Úgy szerette az embereket. És ez a lényege a dolognak. Ezért volt ez a procedúra, hogy megszabaduljunk. Isten megtette volna azt, hogy elbuktak. Na akkor lesöpörjük az asztalról. Kuka. Csinálunk másikat. Megtette volna. Végülis ő az Isten. De hogy Isten nem ezt tette. Mert Isten szeret. Szeret mindenkit. Minden embert. Az ember mit csinált? Beintett neki. Ja, hagyjál, Isten. Nem érdekelsz. Egyébként se létezel. Hányszor halljuk ezt? De Isten nem durcult. Nem ment át durcásba, hogy hú, akkor én se szeretlek. Szia. Nem. De hogy micsoda ár volt ez, amit kifizetett. Micsoda hihetetlen szeretet kell ahhoz, hogy valaki ezt megtegye. Olyan emberért, aki elfordult tőle. Azt gondolom, igazából ti, akik szülők vagytok. Akik apák és anyák vagytok. Hogy csak arra gondolok, hogy vajon képesek volnátok-e erre? Vagy bármelyik szülő, hogy a saját gyermekét odaadja, föláldozza más valakiért. Azért, hogy az a másik az élhessen. Hogy azt mondd, hogy itt a fiam, vagy itt van a lányom. Odaadom cserébe áldozatnak. Csak azért, hogy ő éljen. Ez nem hiszem, hogy bárki képes volna erre. De Isten képes volt, megtette ezt. Azért, mert szerette az embert. És szereti az embert. És nem akarja azt, hogy elpusztuljon az ember. Nem akarja azt, hogy az ember a pokolba kerüljön. Mert Zsidó 9.22 azt mondja, hogy vérontás nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására. Ahhoz, hogy a bűn meg legyen bocsátva, ahhoz a vért ki kell ontani. Szükség van a vérre. Hogy élet legyen, ahhoz kell a vérnek a kiontása. Ott volt például, amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, a csapások, az első szülöttek, amikor meghaltak. Mit kellett a zsidóknak csinálni? Vérrel megkenni az ajtófélfát. Az áldozatnak a vérével. És amikor jött a halál, és látta a vért az ajtón, azt mondta, hogy tovább megyek. Itt nincs dolgom. nincs dolga, mert ott van az áldozatnak a vére. De hogy ez hogy működik a mi életünkben? 1 Péter 1.18. Tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igaz értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüst pénzzel fizetett érte, amely elveszti az értékét, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére. Ugye az élet értékét a vér értéke határozza meg. És jelen esetben a mi életünknek az értékét Krisztus vérének az értéke határozza meg. Értékesebb mindennél. Minden aranynál, minden gazdagságnál értékesebb Krisztusnak a vére. És mi, emberek, mi is ilyen értékesek vagyunk Istennek. És most elmondok egy történetet. A jó módkor néztünk a tévébe. Ez van, nézzünk mi a tévét. Egy műsort. És ilyen orvosi műsor volt, ilyen doktoros, hogy különböző ilyen különleges eseteket demonstráltak, mutattak be. Bevallom, én személy szerint nem nagyon szeretem az ilyen műsorokat. Én inkább valami egyéb stílust. De a lényeg, hogy ez arról szólt, hogy bevittek egy fickót a kórházba, akinek kék volt a bőre. Mint az avatárba. És nem tudták, hogy mitől kék a bőre. És vettek tőle vért, amiben barna volt. Barna volt a vére a bácsinak. És hogy az elméje is kicsit olyan zavart volt, olyan zavart tudatállapotban volt, és kiderítették, hogy a srác valamilyen drogot fogyasztott, ami miatt a vére nem tudott elegendő oxigént szállítani, ezért az agya nem működött rendesen, ezért volt ez a zavart állapota, ami a vérnek a hemoglobinjához kapcsolódott ez a cucc, amit magához vett. És végül kitalálták, hogy valamilyen, nem tudom mi volt az a folyadék, valami kék folyadékot adtak neki infúzióba. És a fickó ezzel megijedt, hogy akkor még kékebb leszek, még ezt a kéket belém töltitek. De hogy ez a kék folyadék, ez helyreállította a vérnek az állapotát, és újra tudott oxigént szállítani, és szépen visszanyerte a színét a bőre, és az elméje is visszatért eredeti állapotába. De hogy mi a lényeg ennek a történetnek, ez hogy kapcsolódik ide? Tehát a lényeg az, hogy korábban mi is ilyenek voltunk. Ugye a vér az élet. A mi életünk is meg volt mérgezve valamivel. Világnak a mérgével. Krisztus nem volt benne az életünkbe. És a gondolkodásunk is kicsit zavart volt. Nem láttuk az igazságot. Nem láttuk azt, hogy mi az életnek az értelme. Csak így éltünk, mint hogy itt a versben is volt, hogy céltalan az élet. Nincs igazi cél benne, nincs értelme. De amikor Krisztussal találkoztunk, akkor az életünk megváltozott. A vérünk elkezdte az oxigént szállítani. Krisztus benne lett az életünkbe, bekerült a elménkbe. A Szent Szellem átformált bennünket, és ő volt a gyógyszer. Krisztus volt, és a Szent Szellem volt a kék folyadék a mi vérünkbe. Ami, jó, nyilván nekünk a bőrünk nem lett kék, vagy nem volt kék korábban. Mert most nem szó szerint értjük ezt a történetet ebben, hanem képletesen, hogy kitisztult a tudatunk, kitisztult az elménk, és most már látjuk azt, hogy Krisztus miért ment fel a keresztre, miért áldozta föl magát, miért mondta azt, hogy Atyám, itt vagyok én megyek, majd én fölmegyek a keresztre. És hogy ő is milyen áldozatot vállalt ezzel, milyen árat fizetett ott a kereszten. Magányosan, egyedül. Isten elfordult tőle, az Atya elfordult tőle. Az összes bűn rajta volt. Minden. Nem csak az, hogy reggel kiöntöttem a teját a bögréből véletlenül. Nem ez. Minden ember, aki valaha élt a Földön, és valaha élni fog, minden egyes bűne, minden egyes gyilkosság, minden egyes rablás, minden egyes gonosz gondolat, mind, ennek az összesnek a terhe, ez mind rajta volt. Mind rajta volt. És ő ezt elhordozta. Meghalt, mert a bűn zsoldja a halál, és utána föltámadt a halálból. 3 nap múlva. Ez a nagy dolog. Ez a nagy dolog. Ezt megtette, értünk. És most már van örök életünk Krisztusban. Ez az örömüzenet, hogy örök életünk van Krisztusban. És már nem részünk a pokol, nem részünk Krisztussal együtt a mennyben.